Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyek írva találhatók Lukács evangéliumának 9. részében, a 12. verstől a 17. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki: bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik: ti adjatok enni nekik. Ők így válaszoltak: nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt tanítványaihoz: ültessétek le őket csoportokba, 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek, és jól laktak mindnyájan, azután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Amen. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért jeltek és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által nagyon sokszor érezzük mi is azt, hogy a nap már hanyatlani kezd az életünk felett. Úgy érezzük, hogy éhesek vagyunk, hihetetlenül üres az életünk, vágyunk az igazságra, vágyunk a szépre, a jóra, a szeretetre, vágyunk türelmesebbek lenni, bölcsebbekké válni, és ott állunk üres kézzel és tehetetlenül, mint ahogyan ezek a tanítványok érezhették magukat, amikor azt a parancsot adtad, hogy etessék meg a sokaságot. De köszönjük neked azt, hogy nem csak ezen a történeten keresztül, de nap mint nap megtapasztalhatjuk azt, hogy a mi üres kezünket, a mi üres lelkünket, üres szívünket, egész megüresedett életünket meg tudod tölteni. Nem kérsz mást, Urunk, csak azt, hogy hozzuk eléd, amink van. Azt az 5 kenyeret és 2 halat. Azt a keveset, amiről azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy nem elég. Azt a kevés türelmet, azt a kevés időt és energiát, azt a kevés szeretetet, amely bűntől terhelt és annyira emberi, te meg tudod áldani, és meg tudod sokasítani. Így kérünk most téged, hogy a te szent lelked töltsön be bennünket, vegye ki kétségeinket és kérdéseinket a szívünkből és gondolatainkból. Add, hogy elé tudjuk hozni ezen az Isten tiszteletünket, a 2 fillérünket, az 5 kenyerünket és 2 halunkat, és kérünk, hogy áld meg azt. Mutass utat a te szent igéd által, szent lelked világosságában. Amen.
Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található a példabeszédek könyvének 13. fejezetében, a 25. versben. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteleten, mind az ige olvasás, mind az alapige felolvasása alkalmával olyan igéket hallottunk, amelyekben az evésről van szó. Az első ige az 5000 ember megvendégeléséről, a második pedig az igaz és az istentelen ember evésének összehasonlításáról. Azonban, amikor ezekről olvasunk, akkor nyilvánvaló módon nem csak az evésre kell gondolnunk, hanem az evésre tágabb értelemben, az ember testi szükségleteinek betöltésére, olyan dolgokra, minden olyan dologra, amely testünk, testi életünk fenntartását szolgálja. És valahogy mind a két ige ugyanarról szól, amit úgy lehetne összefoglalni, az Isten emberei nem szűkölködnek. És amikor kimondom ezt, hogy az Isten emberei nem szűkölködnek, bizonyára első hallásra azt mondhatnánk, hogy na de ez nem így van. Szép ez a gondolat, de a mindennapos tapasztalatok lehet, hogy másról beszélnek. Az evés és az éhség szerepel a két igében. Egy ellentét pár, amely jellemzi életünket, hiszen mi is emberek vagyunk, testi életet élünk, és éhség és evés között töltjük mindennapjainkat. Egy ellentét pár, amely jellemzi oly módon is a világunkat, hogy a földgömbön meghúzható egy vonal azok az országok között, amelyben az egyikben jólétben élnek az emberek, és az evés, a megelégedés, a testi szükségletek teljes betöltése jellemző, és néhány száz vagy talán ezer kilométerrel odébb éhező emberekkel teli országok vannak. Azonban az igében az éhség és a jóllakás fizikai valója egy nem fizikai valóságra mutat rá. Jézus tette is egyszerre valóságos és szimbolikus. Egyszerre valóságosan megetette azokat az embereket, adott nekik mind az 5000-nek kenyeret és halat. Azonban mindez a csoda tétele nem azt a célt szolgálta, hogy majd ő legyen Palesztina éléskamrája, hanem azt a célt szolgálta, hogy megmutassa, hogy van gondviselő atya. Van gondviselő atya, és ez az atya munkálkodik nap mint nap. A példabeszédek könyve, beli ige kétféle embertípust állít elénk. Elénk állítja az igaz embert és az istentelen embert. Azt olvastam, hogy az igaz annyit eszik, amennyit csak akar, az istentelen pedig éhes marad. Igaz-e ez vajon? Valóban az Isten félő ember bővölködik anyagiakban, és az istentelen pedig olyan szegény, mint a templom egere? Az istentelen ember éhezik? Már Jobb könyvében is feltette ezt a kérdést a Szentíró. Vajon az Isten gondoskodik mindig az övéiről, és sokkal gazdagabbak és bőségesebbek anyagiak tekintetében? Az igaznak mindig van betevője? Jobb példája is mutatja azt, hogy a válasz néha egy-egy próbára tevő életszakaszban az, hogy nem. Ez nem mindig van így. Hiszen tudjuk jól mi is, hogy a mai világban, és valószínűleg mindig így volt ez, inkább ellentétes a helyzet. A mai gazdagok sok esetben nem arról híresek, hogy mennyire istenfélők lennének, hanem éppen az ellenkezőjéről. És az egyházban is inkább a normális, szegényebb emberek vannak túlnyomó többségben. És ha Jézus kenyérszaporítását nézzük, akkor is elmondhatjuk, hogy bár egyszer vendégül látott nagyon sok embert, nem ez volt a jellemző az ő működésére, nem ez volt az általános. Nem azért jött, hogy kenyeret szaporítson. Nem azért jött Jézus Krisztus, hogy a benne való hit jó befektetés legyen. Nem is azért, hogy anyagilag megtérülő vállalkozás legyen az, ha valaki keresztjénnek vallja magát. Ha ez így van, ha a valóság más mutat, mint a felolvasott igék, akkor mi lehet a megoldás? Mi lehet az ige üzenete, és hogy lehet ezt a látszólagos ellentétet feloldani? Keresztjének többsége szokásból és szívből hálát ad evés előtt, az asztalon lévő ételért. Hálát ad, vagy egy hangosan kimondott imádsággal, vagy ha olyan helyen vagyunk, akkor magunkban egy rövid fohászt mondunk el az ételért. Éppen ezért minden keresztény étkezés egy-egy áhítat. Egy-egy olyan áhítat, amelyen nem a lelkész prédikál, és nem a bibliai igék azok, amelyek megszentelik a pillanatot, hanem valami más. Az előttünk lévő étel prédikál. Az előttünk lévő étel hirdeti azt, hogy Isten ismét megadta, amit minden nap elkérünk tőle az úri imában. Hogy Isten ismét megadta azt, hogy lehet életünk, hogy gondolkozhatunk, hogy ülhetünk az asztal mellett, és nem üres az asztal. a mindennapi étkezés, a rólunk gondoskodó, mennyei atyában való megnyugvás a keresztény ember számára. Ha ételt veszünk magunkhoz, akkor arra is kell egy pillanatra gondolnunk, hogy van Istenünk, aki nem hagy el minket, és bizony még a gyomrunkat is megtölti, amellett, hogy sok más, egyéb, talán nem annyira fontos életszükségletről is gondoskodik. Ilyen esetben tehát olyanok vagyunk, mint az engedelmes gyermekek. Nem követelőzünk, nem panaszkodunk amiatt, hogy mi esetleg csak szerény ételt ehetünk, és más sokkal többfélét. Nem panaszkodunk, mert tudjuk, hogy minden tenyérkarény mögött a mi szerető mennyei atyánk húzódik meg. Az ő szeretetének megtestesülése, fizikai valósága az, hogy ehetünk. Az őskeresztjének minden étkezése agapé, azaz szeretet vendégség volt, és emellett úrvacsora is, amelyen Isten Jézusban megnyilvánult szeretetét tapasztalták meg. Így volt számukra mindennapos valóság Isten szeretete. Így látták meg a kenyér ajándékában, és azokban az ajándékokban, amelyek arról szólnak, hogy van ruházatunk, arról szólnak, hogy van hol fejünket lehajtani, meglátták ők is, hogy itt van Isten, és mindezt Istennek tulajdonították. Vajon mi tudjuk-e így magunkhoz venni az ételt, és tudjuk-e így elfogadni az életet, amelyet élünk, amelyet szintén Isten ajándékának tudhatunk? Tudunk-e, ha nem is imádságban, hanem legalább egy gondolatban az étel és az élet adójáról emlékezni nap mint nap? Ha hálás szívvel vesszük magunkhoz a mindennapi betevőt, akkor annak csodálatos hatása lehet az életünkre. Mert hogyha a legapróbb, a legelemibb dolgon elkezdjük a hálaadást, akkor az minden területére az életünknek ki fog terjedni. És bármennyit is eszünk, és bármilyen minőségűt is eszünk, elégedettek leszünk. Elégedettek leszünk, mert tudjuk, hogy Isten adta az ételt. És annyit adott, amennyi szükséges a számunkra. Isten adta az életünket. És olyan életünk van, ha nem rontottuk még el, ami a legalkalmasabb arra a feladatra, amely ránk szabatott. Így megérthetjük a mai igét, mert lehet, hogy mennyiségében, lehet, hogy az összegszerűségében anyagilag nem olyan nagy jólétben élnek a keresztjének, de tudjuk jól, hogy nem is ez számít, hanem az számít, hogy milyen lelkülettel viseltetünk, mindazért, amit megélünk. Milyen lelkülettel viseltetünk azért az életért, amelyet az Isten adott. Azokért a közösségekért, azokért az emberekért, akiket körénk adott az Isten, legyenek azok a családunk tagjai, vagy a gyülekezetünk, vagy legyenek azok olyan emberek, akiknek a nemzettársai vagyunk, de gyökeresen másképpen gondolkodnak. Mindennek megváltozik az értelme, hogyha az ember hálaadással veszi a dolgokat. Hiszen csak az embertelen koldus az, aki elégedetlen, és ha pénzt kap, akkor még sokkal többet kér. Ez az elégedettség, ez a keresztényekre jellemző elégedettség tehát nem csak az ételre lesz jellemző, mert a mindennapos hálaadások után az egész életünkre kiterjed. Mert beláthatjuk, hogyha Isten a legelemibb, alapvetőbb szükségeinkről gondoskodik, akkor nincs mit félnünk. Nincs mit félnünk más dolgokról, más szükségek miatt. Így módon lehet egy elégedett életet élni. Van azonban az igénynek, példabeszédek könyvebeli ige versnek egy másik fontos kijelentése is, így hangzik, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Az istentelenek pedig mindig éhesek. Lehet, hogy tele van a gyomruk, lehet, hogy dagadozik a bendő, de mégis éhesek. És nem azért, mert Jézus, mert a mennyei gondviselő atya nem ad nekik enni, hanem azért, mert valami csillapíthatatlan szükség van nagyon-nagyon sok emberben. Ha az egyik dolgot megkaparintotta, akkor már is a másikért kezd kapkodni, a másik dologért kezd hajtani. Ha az egyik juttatást megkapta, akkor a másik irányába tör. Azt érezhetjük, hogy valami nem emberi erő kelti fel benne az állandó szerzési vágyat, a soha meg nem elégedést. Pénzéhes szoktuk mondani arra, aki mindig csak a minél több pénz, minél több anyagi dolog megszerzésére gondol. Aki nem él elégedett életet kevésen, annak a sok sem lesz elég. Lehet minden nap roskadozó asztalok mellé leülni, és mégis éhesnek maradni. Lehet minden nap százezrekkel növelni a vagyont, mégis örökre szegénynek maradni. Lehet állandóan panaszkodni a szegénységre, és a túltápláltság betegségeiben halnak meg a magyarok százezrei. Nem mindegy tehát életünk minőségének szempontjából, hogy a panasz, az állandó szükség érzése és magunkban való gerjesztése, vagy éppen a hála uralkodik el a mi szívünkön. Aki nem ad hálát az ételért, az nem tudja, kitől is van az étel. Az istentelen nem érez tehát mást a világból, mint ellenségeskedést. Az ilyen ember nem érzi az Isten gondoskodó szeretetét, hanem azt, hogy küzdeni kell, és újabb dolgokat kell megszerezni, mert egy csillapíthatatlan éhség hajtja legbelül. Az istentelen ember küzd a kenyérért, az igaz pedig minden nap megkapja. Az igaz étkezése hálaadás, az istentelené pedig létfenntartás. Volt alkalmam hosszabb időn keresztül úgy időt eltölteni, étkezéseket véghez vinni, hogy egyedül étkeztem. Akkor kristályosodott ki bennem, hogy mennyire rossz egyedül enni, és mennyire nem lehet jól lakni egyedül. Úgy vélem, hogy az étkezés és az élet is egy közösségi esemény kell legyen. És ez lenne talán mai Isten tiszteletünk második fő üzenete. Az igaz azért tud megelégedett lenni az Istentől kapott étellel, mert azt megosztja másokkal. Jézus is a tanítványoknak adta az ételt, hogy adják tovább. Nem úgy volt, hogy mindenki odament Jézushoz és megkapta a saját adagját, hanem mindenkinek egy olyan mozdulatot kellett tenni, hogy tovább adta az ételt. Nem csak magamnak, hanem másnak is. Nem csak én vagyok, hanem van más is a világon. És itt nem arra kell gondolnunk, hogy mindig mindent adjunk másoknak, abból, amit eszünk. Itt az emberi közösség csodálatos erejéről van szó. A közösség csodálatos erejéről, amely még a gyenge kosztot is jó ízűvé teszi. Amely édessé teheti a legkeserűbb kenyeret is. Ezt tapasztaljuk meg, amikor szeretett vendégségeken veszünk részt, hogy minden olyan jó ízű. Amikor ifjúsági táborban a legegyszerűbb koszton vagyunk, de mégis milyen jó ez az egyszerű étel, amit lehet, hogy a gyerekek otthon meg sem ennének. Más ember társaságában jól érezzük magunkat, mert a szeretet az, ami megédesíti az ételt és az életet. Más ember társaságában így módon lehet igazán jól lakni. Szeretteink körében esik jól az étel igazán. Erről ír megindítóan Petőfi Sándor. Miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehaza, tán fehérebb kenyérrel él fiad, de semmi az. Csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthol sokkal jobb ízű én nékem a fekete, mint máshol a fehér. Láthatjuk, hogy milyen hatása van az emberre az, hogyha az ő szerettei körében él, és mennyire megelégedettséget jelent, ha van közösségünk. Mert a közösség nem más, mint a léleknek a tápláléka. És akkor válik valóságos tápláló erővé a fizikai táplálék, hogyha lelki táplálékkal, a közösséggel, az Istennel és az embertársakkal való, a szeretteinkkel való közösséggel párosul. Láthatjuk tehát, hogy az igaz sem kap anyagiakban többet, mennyiségileg nem kap többet, mint az istentelen. Csupán az a különbség, hogy az igaz tudja, hogy kitől van életének fennmaradása, és így éli le egész életét. Hálát adva Istennel és emberrel közösségben élve. Így van az, hogy az igaz kevéssel is megelégszik, és jól lakik. Az istentelen pedig bármennyi tehet, nem tud megelégedni, élete nem tud nyugvó pontra jutni. Erre tanított tehát bennünket a mai délelőttön felolvasott ige édes íze. Bármilyen ételt és bármilyen életet is veszünk el az atyától, azzal megelégszünk, mert az ő gondoskodó szeretete édessé és elegendővé teszi azt. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az istentelen hasa pedig szűkölködik. Amen. Szeretnénk téged magasztalni, édesatyánk, hogyha a mi szemeink meglátják ennek a világnak, saját életünknek legapróbb részleteiben is a te isteni teremtésed és gondviselésed csodáit. Köszönjük, Urunk, hogy amikor ez megmelegíti szívünket, emlékeztet rád, bátorít bennünket a hitben. De könyörülj meg rajtunk, ha elfeledkeztünk volna mindenről. Könyörülj rajtunk, ha elfeledkeztünk volna arról, hogy tőled van az életünk, tőled van a betevő, tőled van minden, ami jóvá teszi az életet. Segíts abban, Urunk, hogy e hitben, e bizonyosságban megerősödjünk. És könyörülj meg rajtunk, Istenünk, hogyha most olyan nehézségek vagy nehezebb körülmények között vagyunk, melyek megpróbálják hitünket, melyekben szenvedünk, akár testi, lelki értelemben. Kérünk, Urunk, téged, hogy ne az aggódás, ne a kétségbeesés, a félelem legyen úrrá bennünk, hanem a beléd vetett bizalom. Magasztalunk, Urunk, téged minden nap megtapasztalt csodáidért. Köszönjük, hogy amikor hatalmasan segítettél és adtál megoldást, akkor is rád tekinthettünk. Áldunk téged, amikor kegyelmet adtál a tövisek hordozásához, és magasztalunk, Urunk, téged, amikor rossz dolgokkal, rossznak látszó dolgokkal tanítottál, erősítettél. Köszönjük, Urunk, hogy mindenben, ami velünk történik, tapasztalhatjuk atyai szereteted valóságát. Kérünk, Urunk, téged, hogy hadd lehessen a mi válaszunk mindenre, a hit, az irántad való őszinte szeretet, hogy igaz legyen ránk a te ígéd, azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Kérünk, Urunk, mindazokért közöttünk, akik nálunknál is nehezebb terheket hordoznak, erősítsd meg őket. Adj békességet a békétlen szívűeknek, adj hitet a hitetleneknek, adj erősséget a gyengéknek. Könyörgünk azokért, akik gyógyíthatatlannak tűnő betegségben szenvednek. Istenünk, erősítsd meg az ő szeretteiket, családjaikat és a beteg embert is. Cselekedj csodásan az ő életükbe. Mutasd meg, hogy neked minden lehetséges. Kérünk téged, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg vezetőit. Kérünk, Urunk, hogy te gondoskodjál hatalmasan a mi országunkról, s annak vezetőiről is, áld meg ezt a nemzetet. Köszönjük, Urunk, hogy kéréseinket is meghallgatod, mert az Úr Jézus Krisztus nevében mondtuk. Amen. Mondjuk el közösen az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a ti számotokra Jézus Krisztusban. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és mind szellemi, mind lelki, mind testi valótokat teljes épségben őrizze meg fedhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.